Haló, itt Rádió Budapest 3. Háziasszony a magyar föld terményei között. Gyümölcsfogyasztás a háztartási kiadások között. Leisen Erzsébet doktor népélelmezési tanulmányából átdolgozta Bán Józsefné földvári Lívia. Közreműködik Fehér Judit és Stampfel Krisztina.
Ma tehát a gyümölcsről beszélgetünk. Igazán örülök, hogy ma éppen erről lesz szó, hisz már el is érkeztünk a gyümölcsidény kezdetéhez.
Amikor legutóbb javasoltam a gyümölcsfogyasztás megtárgyalását, arra gondoltam, ez lesz éppen a legidőszerűbb kérdés. A cseresznye, az eper már érik, nem sokára lesz már ribizlink is.
Aztán jön a többi jó gyümölcs.
De időszerűnek látom azért is, mert azt tapasztaltam, hogy sok háziasszony még mindig tétovázik. Még mindig gondolkozik azon, vajon nem felesleges kiadás, vajon nem fényűzése a gyümölcs a háztartásban.
Mert bizony, különösen ilyenkor még, igen nagy tételt jelenthet a háztartások kis költségvetésében.
Pedig hidd el, nem szabad fényűzésnek tekinteni a gyümölcsfogyasztást. Rendkívül nagy szerepe van a család egészségének fenntartásában.
Úgy gondolod, hogy a gyümölcsre szüksége van az emberi szervezetnek? A gyümölcs erőt ad az emberi szervezetnek?
Én fordítva mondanám, a gyümölcs egészséget ad a munkához. Az erő és az egészség között óriási különbség van. Hiába a nagy testi erő és hiába az erőt adó táplálékkal való táplálkozás akkor, ha nem fogyasztunk olyan tápanyagokat, amelyek viszont egészséget adnak.
De menjünk csak szépen sorjában. Először beszéljük meg azt, hogy tulajdonképpen mit is tartalmaz a gyümölcs.
Elsősorban sokat emlegetett vitaminokkal látja el a szervezetünket. Azután cukrot, gyümölcsókat, de 90%-ban úgy szóval minden gyümölcsvizet tartalmaz.
Hallod, ez furcsán hangzik. Ha a gyümölcsök legnagyobb részben vizet tartalmaznak, akkor felvetődik a kérdés, hogy a háziasszony ilyen sok pénzt adjon ki azért, hogy a szervezet vízhez jusson.
Igen. Hidd el, a szervezetnek igen sok vízre van szüksége az emésztéshez is, az egyéb testi működéshez is. Különösen fontos azonban, hogy étkezés idején jusson fokozott mennyiségű folyadékhoz a szervezet. Ezt a folyadékmennyiséget is adja a gyümölcs a gyomornak, akár étkezés előtt, akár étkezés után fogyasztjuk a gyümölcsöt.
A gyümölcsfogyasztás szokásai Európában igen eltérőek. Nálunk, Magyarországon többnyire étkezés után fogyasztanak az emberek gyümölcsöt, a nyugati államokban pedig inkább étkezés előtt.
Különösen nagy jelentőséget tulajdonítanak a nyugati államokban a reggeli előtti gyümölcsfogyasztásnak, éppen az egészségszolgálat szempontjából.
Na és vajon melyik a helyesebb? Az étkezés előtti, vagy az étkezés utáni gyümölcsfogyasztás?
Ezt a kérdést nagyon nehéz eldönteni. Egészen mindegy tulajdonképpen, hogy mikor fogyasztunk gyümölcsöt, a hangsúly azon van, hogy fogyasszunk gyümölcsöt. Általában azonban hízókuránál hasznosabb, ha étkezés után eszünk, viszont aki fogyni akar, inkább étkezés előtt egyik gyümölcsöt.
Érdekes. És mi ennek a magyarázata? Hogyan befolyásolja a gyümölcsfogyasztás a testsúlyunkat?
Nézd, ha étkezés előtt eszünk gyümölcsöt, bizonyos fokig jól lakunk már bele, anélkül, hogy zsírt vagy nagy mennyiségű cukrot kapott volna a szervezetünk. Valószínű tehát, hogy a zsírtartalmú tápanyagokból a gyümölcsebés után kevesebbet fogunk fogyasztani.
Szóval ez a titka annak, hogy a fogyókúrák ne az étkezés előtti gyümölcsevést ajánlják.
Igen. Táplálkozástani és egészségügyi szempontból azonban, mint már mondottam, egészen közömbös a gyümölcsfogyasztás időpontja.
Az előbb azt mondtad, hogy a gyümölcs kb. 90%-ban vizet tartalmaz, tehát csak 10% vagy annál nem sokkal magasabb százalék benne szilárd halmazállapotra hozható tápanyag. Nemrégiben láttam egy kimutatást is, amely a magyar gyümölcsfajták vitamintartalmáról számolt be. Egészen megdöbbentem, hogy milyen sok gyümölcs kell ahhoz, hogy a szervezetünket vitaminnal bőven ellássuk.
Ha az ember statisztikát olvas, bizony megdöbben. Legtöbb C-vitamint a magyar gyümölcsök között az eper és a ribiszke tartalmazza. Mindegy 10 deka gyümölcs ebből a fajtából 40-60 mg C-vitamint ad a szervezetnek.
Nem is szólva egyéb friss gyümölcseinkről, például cseresznyéről, mellyről, barackról, akár kajszi barackról, akár őszi barackról, amely a kimutatás szerint csak 8-15 mg között váltakozó C-vitamint ad a 10 dekánként a szervezetnek.
No, de azért ezekről a statisztikai adatoktól nem kell megijednünk, s főleg nem szabad velük megijesztenünk a kedves háziasszonyokat. mert bár igaz, hogy a vitamintartalmú tápanyagokban csekély a vitamin mennyiség, és amennyire igaz, hogy az ember szervezet egészsége és zavartalan működése szempontjából nélkülözhetetlen a vitamin jelenléte, annyira igaz az is, hogy egészen csekély, egészen kis vitamin mennyiséget igényel működéséhez az emberi szervezet.
Ilyen körülmények között tehát semmi aggasztó nincs abban, hogy magyar gyümölcseink kevés vitamint tartalmaznak.
Természetesen nincs, mert ha csak magyar gyümölcsfajtákat fogyasztunk is, szervezetünk elegendő vitamin mennyiséghez jut. Nem tudom azonban eléggé hangsúlyozni, hogy rendszeres gyümölcsfogyasztásról beszélek, mert az egészséget, szépséget és fiatalságot nagy mértékben előmozdítja a rendszeres gyümölcsfogyasztás.
Hogy? Azt értem már, hogy az egészséghez hozzájárul a gyümölcsfogyasztás, de magyarázd meg kérlek, hogy miköze a szépségnek, miköze a fiatalságnak a gyümölcsfogyasztáshoz.
Nagyon szoros kapcsolatban van a szépség és a fiatalság a gyümölcsfogyasztással. Mindjárt elmondom ezt is, ha érdekel. A gyümölcseink az úgynevezett gyümölcsúkat tartalmazzák, mégpedig aránylag elég nagy mértékben. Azon kívül minden gyümölcs tartalmaz cellulózt. A gyümölcsok és a cellulóz serkenti a szervezetet, serkenti a sejtek működését. Az emberi szervezet serény működése azt eredményezi, hogy minden anyag feldolgozásra kerül az emberi szervezetben. Nem marad tehát csalak, sem felhasználatlan úgynevezett pangó anyag a testünkben.
Most már értem a fiatalság és a gyümölcsfogyasztás összefüggését. A zavartalan sejtműködés frissességet, könnyű mozgás biztosít.
Azt is, de éppen ilyen nagy a jelentősége a szépség szempontjából is. Ha nincs felesleges salakanyag, kihasználatlan pangóanyag szervezetünkben, nincs zsíros arcbőr, nincs miteszer vagy köratka, pattanás, nincs erőtlen haj, hanem mind ennek az ellenkezője.
Nagyon érdekes dolgokat mondasz. Ezért alkalmazzák tehát a szépségápolásnál a gyümölcskúrákat.
Ezért, mert különben ezt felesleges is mondanom, hogy a szépségápolás csak másodlagosan lehet külső beavatkozás. Az igazi szép bőrt, a fénylő szemet és a rugalmas hajat a szervezet csak belső erőivel termelheti ki.
Milyen jó ezt tudni! Mennyivel szívesebben eszünk a jövőben bőségesen gyümölcsöt. Most már tisztában vagyunk vele, hogy arcbőrünk fogyatékosságait mivel tudjuk elsősorban kiküszöbölni. De talán tudsz még valami érdekeset mondani, amit még tartalmaznak a gyümölcsök?
A gyümölcsben bőségesen található még az úgynevezett karotin. A karotinnak az a tulajdonsága, hogy a szervezetben A-vitaminná alakul.
Az A-vitaminről pedig tudjuk, hogy sejtnövelő, illetőleg sejtszaporító. Így tehát a gyümölcsben lévő karotinnak is nagy szerepe van a szépséggondozásban.
Sőt, azt mondhatnám, hogy a szellemi szépséggondozásban is. A legutóbbi orvosi kutatások azt bizonyítják, hogy a gyümölcse bőségesen táplált gyermekek agyműködése, szellemi képessége sokkal erősebb, mint azoké, akik gyümölcsöt egyáltalán nem kapnak, vagy csak ritkán fogyasztanak.
De hiszen akkor a gyümölcs mégiscsak tényleges tápláléka az embernek, vagyis erőt ad a munkához.
Mint mondottam beszélgetésünk elején, a gyümölcs egészséget ad a munkához.
Ezek szerint a gyümölcs nem ad a szervezetnek meleget, fejlesztő tápanyagot, kalóriát?
Egyes gyümölcsök kivételével nem. A gyümölcs általában zsírt egyáltalán nem tartalmaz, és csak 2-3% fehérje van benne. De mint mondottam, vannak kivételek, amelyek nagy mennyiségű zsírt és fehérjét tartalmaznak. Ezek természetesen fűtik is a szervezetet. Ilyen gyümölcs a dió, a mandula és a mogyoró. A dióban például 40% a zsírtartalom, a fehérje tartalom pedig majdnem 28%. A mandulában 22% a fehérje tartalom, viszont 62% a zsírtartalom, a mogyoróban 53% a zsírtartalom, és 17% a fehérje tartalom.
Akkor ezért van, hogy a vegetáriánus konyhákon, ahol csak növényi eledeleket tálalnak, olyan nagy szerepet játszik a dió, mandula és a mogyoró.
A vegetáriánus konyhán a szervezet számára nélkülözhetetlen zsír és fehérje egy részét ezeknek étrendi felhasználásával teremtik elő.
Nem beszéltünk azonban még a gyümölcsök valóságos cukortartalmáról, pedig a mai viszonyok között ez is igen fontos, hiszen segít a háziasszonynak megoldani a család élelmezésének kérdését.
Érdekes kérdést vetettél fel. A legtöbb cukrot ugyanis nem a mi mérsékeltövi gyümölcseink és nem a friss gyümölcsök tartalmazzák. Minden gyümölcsfajta között a legtöbb cukor a datójában van. 80% cukrot tartalmaz. Sok van ezen kívül a malagában és egyéb aszalt gyümölcsökben. Aszalt szévában, aszalt barackban például 50-60% a cukortartalom.
Na és a friss gyümölcsök között?
Legtöbb cukor a szövőben van. és amin bizonyára meglepődsz, a körödvénye cukortartalma a legkisebb.
A szőlőnek igen nagy gyógyhatása is van, mert hiszen vérszegénység, idegbetegség és bizonyos szívbetegségek esetén az orvosok a szőlőkúrát is szokták ajánlani. Egyébként, amikor az emberiség még nem ismerte a gyümölcsfogyasztás jelentőségét, akkor is nagy szerepet játszott a táplálkozásban.
Ebben igazad van. A történelem folyamán, amikor még vadon termett gyümölcsöt fogyasztottak, egyik fő tápláléka volt a gyümölcs az emberiségnek, gazdag ízanyaga és bőséges nedv tartalma miatt.
Engem azonban érdekelne a magyar gyümölcs története.
A magyar gyümölcs épp úgy vadon termett, mint Európa bármely országának gyümölcse. Hogy ma oly sok nemes, íves gyümölcsfajtát fogyaszthatunk, azt a Szent Benedek rend munkájának köszönhetjük elsősorban. Ők voltak az ország első és leghíresebb gyümölcs kertészei.
Látod, ezt eddig még nem is tudtam.
A magyar talaj és a magyar éghajlat alkalmassága, mint segítőtársak kísérték a Szent Benedek rend munkáját. A magyar gyümölcs Európa szerte híres lett kitűnő íze és bőséges nedv tartalma miatt.
Csak egy kis baj van ám a gyümölcsel nálunk.
Most talán a minőségi termelésre gondolsz?
Bizony arra. Sohasem fogom elfelejteni egy személyes élményemet. Vidékre kerültem egyszer ősszel, s mivel a falusi háztartás mindig nagyon érdekelt, kérésemre a vendéglátó háziasszonyom megmutatta háztartása minden kincsét, büszkeségét. Így jutottam el a kamrába is, ahol mázsaszám láttam őszi és téli almát részben eladásra számba. A háziasszony büszkén mutogatta nagy alma termését, de ugyanakkor panaszkodott, hogy milyen nevetséges áron tudja csak értékesíteni. Ezen azonban én igazán nem csodálkozhattam, ahány darab annyi színű ütött kopott volt az alma, anélkül, hogy romlott lett volna. Ezer külső hibája sérülése volt.
Persze, te mint városi asszony el sem tudod képzelni azt a kereskedőt, aki azt az almát megvásárolta volna.
Az ilyen gyümölcsöt még a legszerényebb igényű városi fogyasztó sem kedveli.
Nem is szólva a külföldi piacokról, ahol a vásárló még a magyar vásárlónál is sokkal igényesebb. A külföldi fogyasztó megszokta, hogy a kirakatokban csak szép csomagolásban látja a gyümölcsöt. Szőlőfürtöket például gyakran cellofán csomagolásban.
Mindenki elérheti pedig azt, hogy hibamentes és szép legyen a gyümölcse, ha kellő gondot és persze munkát fordít a gyümölcsfák kezelésére. A többszöri és kellő időben történő permetezésről és hernyózásról nem szabad elfeledkeznünk. Azon kívül, aki igazán szép és árusításra alkalmas gyümölcsöt akar termelni, annak nem szabad fáradtságot restelni, és folyamáit és körtéit még egészen kicsi állapotukban a fán zacskóznia kell.
A nemes gyümölcsöknek magasabb a cukortartalma és több a nedv tartalma is. A jól érett nemes gyümölcsnek természetesen több a vitamin tartalma is, mint a korán lehullott, férges, csenevész gyümölcsnek.
Ami pedig a mennyiségi fogyasztást illeti, nem szabad elfeledkeznünk, hogy a gyümölcsfogyasztás Magyarországon igen csekély.
Annyi bizonyos, hogy több gyümölcs fogyna Magyarországon is, ha több gondot fordítanának a minőségi termelésre.
Termeljünk tehát több és nemesebb gyümölcsöt, és fogyasszunk több nemes magyar gyümölcsöt.
Ezzel a mai beszélgetésünket be is fejeztük. Legközelebb június 18-án találkozunk, ugyanebben az időben, és a konzerválásról, vagyis a télire való eltevésről fogunk beszélgetni.
A viszonthallásra!
A viszonthallásra!
Halló! Itt Rádió Budapest 3. Kedves hallgatóink, a háziasszony a magyar föld terményei között című sorozatunkban a gyümölcsfogyasztásról szóló részt hallották. Leisen Erzsébet doktor népélelmezési tanulmányából átdolgozta Báni Józsefné földvári Lívia, közreműködött Fehér Judit és Stampfel Krisztina. 1941. június 13-i műsorunkat ismételtük meg.